Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét Lukács evangéliumának a 22. fejezetéből, ebből a fejezetből a 24-től 38. versekig olvasom az igét. Versengés is támadt közöttük, hogy melyikük a legnagyobb. Jézus így felelt nekik: a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki asztalnál ül, én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én örökségül adom nektek az országot, ahogyan az én atyám is nekem adta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és trónszékekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Ő így válaszolt: Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, akár a halálba is. Jézus azonban ezt felelte: mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Azután ezt kérdezte tőlük: amikor kiküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben? Semmiben, válaszolták. Majd ezt mondta nekik: most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyát is. És akinek nincs kardja, adja el felső ruháját és vegyen. Mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami megvan írva. És a bűnösök közé sorolták. Mert ami felőlem megíratott, az most beteljesedik. Erre így szóltak: Uram, íme itt van két kard. Ő pedig ezt felelte: elég. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, a te szavadért, tanításodért, hogy amit egykor a tanítványaid megélhettek, meghallhattak, az ma már a miénk is lehet. És azért könyörgöm most, hogy a te szent lelked tegye élővé, elevenné számunkra ezeket a majd 2000 éve elhangzott igéket, és mindazt, amit ezen keresztül ma számunkra akarsz élővé tenni. Szeretnénk, Urunk, neked szánni az óránkat, a figyelmünket, a szívünket, és reménység szerint egész életünket. Te légy az, aki uralkodsz bennünk és felettünk. Kérlek, te urald most a gondolatainkat is. Kérlek, hogy engedd a te igédnek a mélységébe minket, te szent lelked által, az Úr Jézus nevében. Amen. Bizonyára ismeritek a történetet, testvérek, amikor a szelíd Jézus, és az a Jézus, aki mindenkivel kegyelmes volt, szeretetét gyakorolta, bizony volt, hogy felborította az asztalokat. Eszünkbe juthat, amikor bement ugye a templomba, és a pénzváltók asztalait felborogatta, és kiűzte őket, mondván: rablók barlangjává teszitek azt, amit Isten imádság házának szánt. Nem tudom, tudjátok-e azt, hogy ez nem egyszer fordult elő Jézus életében, hogy felborogatta az asztalokat. Akik a Bibliát jobban ismeritek, eszetekbe juthat, hogy János evangéliumának érdekes módon az elején olvassuk ezt a történetet, míg az összes többi evangéliumnak a végén, miután bevonul Jeruzsálembe és megkezdődik a nagy hét. Vannak bizonyos írásmagyarázók, akik azt mondják, hogy ez azért történhetett, mert két különböző eseményről van szó. Talán Jézus a szolgálta kezdetén is megtette ezt egyszer, s talán a végén. De menjünk tovább, nem tudom, testvérek, hogy tudjátok-e, van még további alkalom is, amikor Jézus felborogatta az asztalokat. És ez itt van előttünk, abban, amit ma olvastam. Ugye arról kezdenek el vitatkozni tanítványok, hogy ki a legnagyobb közöttük. Egyáltalán hogy vetődhetett ez fel, amikor ott vannak, múlt héten láthattuk Jézus az úrvacsorát szerzi, a legszentebb dolgokról beszél hozzájuk, az üdvösségről, hogy miért vetődik föl bennük, hogy ki lehet a legnagyobb, és miért pont most. Van egy elképzelésem, hogy talán megtörténik az a pillanat, amikor Júdást szembesíti Jézus, és ugye ő fogja magát, és kimegy. Tudjuk az evangéliumokból, hogy ez megtörténik, és Júdás elmegy azokhoz, akikkel lepaktált, hogy el fogja árulni Jézust. Talán ezen a ponton, amikor Júdás kiment, van egy elképzelés, azért vetődhet fel a tanítványokba ez a kérdés, mert meghatározott sorrendben ültek az asztalnál ugye az ókorban, illetve nem is ültek, ahogy múlt héten mutattam, inkább feküdtek az asztal mellett. Volt egy főhely, minden bizonnyal Jézus foglalta el ezt a páska vacsorán, és tőle jobbra volt az egyes számú, tőle balra a kettes számú hely. Majd a következő jobbra a hármas, négyes, és így tovább. Bizonyos, hogy esetleg Júdás Jézus mellett foglalhatott helyet, vagy a jobb, vagy a bal oldalán. És én azért tudom, vagy úgy tudom elképzelni ezt, hogy mikor Júdás kimegy, ott felszabadul egy nagyon fontos hely Jézus mellett, és előfordulhat, hogy arról kezdenek el vitatkozni, hogy hát mégis a házigazda melletti helyet nem illendő szabadon hagyni, ki ülhetne oda akkor most Júdás helyére. És elmondja itt Jézus ennek a kérdésnek kapcsán a tanítványai számára, hogy a világ a nagyságot a mások feletti uralkodásban látja, nagyjából így épül fel egy piramis szerűen, hogy kik azok, akik a vezetők. És azaz, amit Jézus felborít asztalt, itt most nem egy fizikai asztalra gondoltam, amikor ezt mondom, de felborítja ezt az asztalt, amikor azt mondja, ne így legyen közöttetek, közöttetek egészen más a rend. És talán ez az a pont, amikor Jézus egy kötényt köt, maga köré vesz egy lavor vizet, és elkezdi megmosni a tanítványainak a lábát. Ez csak János evangéliuma írja le. De beleillik jól ebbe a történetbe, hogyha Jézus ezt teszi, ez egy olyan feladat, egy olyan tevékenység volt, amit ha volt egy embernek rabszolgája, akkor ezt a rabszolga végezte. Hogy megmossa az útról érkező vendégeinek a lábát. Egy mester, egy rabbi viszont soha nem mosta meg a tanítványainak a lábát, hiszen a rangja nem engedte ezt. Talán ez az a pont, amikor Jézus mégis megteszi, megmossa a tanítványainak a lábát, és akkor azt mondja, ez a tanításom számotokra, hogy nálatok nem az a rend, mint a világban, hogy uralkodnak a fölöttük, vagy az alattuk lévő embereken, azok, akik egyébként jótevőknek mondják magukat, hanem aki szolgál, az a legnagyobb. Aki a legkisebb, aki mindenkinek a szolgája, az a legnagyobb közöttetek, mint ahogy most én tettem ezt veletek, azzal, hogy megmostam a lábatokat. És valóban ez a szakaszunk erről szól, hogyha Isten országában naggyá akarsz lenni, akkor a szolgálat piramis aljára kell törekedned. Egy felborított asztal, egy felborított dolog az Isten országába. Éppen ezért az első dolog, amit ma nézzünk meg, hogy a bibliai értelemben vett nagyság felé vezető út a szolgálat. Ezt maga Jézus tanítja itt a tanítványainak. Ugye a nagy embereknek a tekintélye és a hatalma azon nyugszik, hogy hány alatta lévő, hány alárendelt személyre épül az ő tekintélye. Hány ember fölött uralkodok, hányan tartoznak alám, ettől függ, hogy kisfőnök vagyok, középvezető vagyok, vezető vagyok, netalán vezér, igazgató vagyok, mert mindenki fölött én taposok. Ez a világban a rend, és nyilvánvaló, hogy a politikában nézve ugyanez a rend. Azt mondja Jézus, hogy ez a szemlélet, ez az asztal az Isten királyságában megfordul. Ez a piramis pont a feje tetején áll, ez teljesen fordítva néz ki. Isten nagy emberei ugyanis nem az alacsonyabb emberek vállán ülnek, hanem a náluknál alacsonyabb embereket hordozzák a saját vállaikon. így értendő a fordított piramis. És Jézus ezt tanítja a tanítványainak. Hogy ez hogyan néz ki, ez egészen konkrétan Isten országában, a szolgálatban nyilvánul meg. Az itt használt görög szó, a diakoneo, jelen időben áll. Aki szolgál, folyamatos szolgálat. Ami arra utal, hogy ez az embernek az életmódját jelenti. Hogy az a legnagyobb, akinek az életmódja az, hogy folyamatosan szolgál. Tehát nem csak egy ilyen alkalmi szolgálatról, vagy alkalmi dologról van itt szó, hanem akinek ez jellemzi az életét, életvitelszerűen. És íme itt az első kérdés számunkra, vajon te és én olyan emberek vagyunk, akik szolgálnak? Esetleg inkább olyan emberek vagyunk, akik elvárják azt, hogy nekik szolgáljanak. És akkor Isten piramisán el is tudjuk helyezni magunkat. Ki hanyadik szinten van közülünk az itt mutatott képen is. Amikor én elindultam a hívő életbe, annyira lelkes voltam, olyan jó volt szolgálni az ifiben, olyan jó volt látni gyümölcsöket. Talán ez is kellett ahhoz, hogy teológiára jelentkezzek, de a teológián is folyamatosan bennem volt az a vágy valahogy, és máig nem tudom, hogy ez egy jó vágy-e, vagy el kellene engedni, de többször elmondtam Istennek is, hogy Uram, csak az a vágyam, hogy ne csak egy szürke keresztjén legyek, aki úgy elveszik a tömegben, hanem valami mutatkozzon meg belőled rajtam keresztül. És nem tudom máig sem, hogy jó ez a vágy, de azt gondolom, hogy megkapom én is erre a választ, és mindenki, akinek ott van ez a vágy a szívébe. Ha nem akarsz egy szürke keresztjén lenni, akkor egyszerűen kezdjél el folyamatosan szolgálni. És Isten ezzel válaszol nekem is, kezdjél el szolgálni folyamatosan. Azt mondják, hogy lefelé menni mindig könnyebb. Egy lejtőn menni lefelé könnyebb, fölfelé törekedni nagyobb erőfeszítés. De Isten országában pontosan ez az út, menjünk lefelé. Azt mondja a keresztelő János is, mikor Jézus már megjelenik a színen, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alább szállanom. A világban, ha megnézitek, a sztárok mindig felfelé kapaszkodnak. A hírességek, a média személyiségek felfelé kapaszkodnak, felfelé törekednek, és próbálnak mások vállaira felülni. Minél több legyen a rajongóm, legyenek alattam, minél több legyen a követőm, a szavazóm, a nem tudom. Próbálnak felfelé törekedni. Van, hogy ezt úgy teszik, hogy akkor másokat próbálok lejjebb nyomni, ha én nem is jutok följebb, de legalább nyomjam be magam alá őket. Sok ilyet látunk, ugye, amikor mondjuk egy kampányt látunk, hallunk. Próbál lefelé nyomni maga alá embereket, és így kapaszkodni föl a mások vállára. Itt pedig azt kérdezi tőlünk, és az tanítványaitól Jézus, hogy te kiket és hány embert tartasz a válladon. És nem azt, hogy hánynak állsz fönn a vállán, vagy netán a fején. Hány embert tartasz a válladon? Mert a nagyság kulcsa a Biblia szerint ez. És Isten országának a kulcsa ez. Azt olvastam, hogy az ókori Kínában a gazdag emberek néha hosszú körmöket növesztettek, olyan hosszúakat, hogy lehetőleg semmit se tudjanak maguknak megcsinálni. És ez volt a státusz szimbólum, ez jelezte azt, hogy mennyire előkelő és nagyszerű valaki, hogy milyen hosszú volt a körme. És a Biblia azt mondja, és szerintem ezt mi is így tartjuk, majd mindjárt próbálok erre érvelni, hogy azok az emberek az igazán értékesek, akik szolgálnak. És hadd tegyem zárójelbe, senkit nem akarok megsérteni, de ma is vannak hosszú körmű emberek. Lehet, hogy ez mutat valamit arról, hogy mire képesek, és mire nem. Lehet, hogy nem pont a szolgálat miatt teszik, vagy tetetik föl a hosszú körmöket. De hogy a férfiaknak is szóljak, vannak öltönyös emberek is ma, és az is elég jól jelzi, amikor valaki a hétköznapjaiban is öltönyben jár, hogy mire képes és mire nem. Ezek státuszszimbólumok, akár ma is. De gondoljatok bele egy pillanatra, ha a köztársasági elnök kivenne egy hónap szabadságot, ezt melyikünk venné észre, kinek hiányozna ez? De hogyha az ország összes szemétszállítója venne ki egy hónapra szabadságot egyszerre, az valószínűleg mindannyiunknak feltűnne. Márpedig rangban melyikük a nagyobb? Ki áll kinek a vállán, vagy kinek a tetején? Jézus megpróbálja átrendezni a tanítványaiknak a gondolkodását és a prioritásait, és nekünk is megpróbálja ezen az igén keresztül átrendezni, hogy értsük meg, hogy mi a fontos, és miért a szolgálat a nagyság mércéje. Gondoljunk tovább ilyen példákban, néhányat elmondok, senkit nem akarok megsérteni ezzel, de a boltoknak a vezérigazgatója megy el mondjuk egy hónapra szabadságra, kiveszi azt észre. Vagy tegyük fel, hogy maguk az eladók elmennek egy hónapra szabadságra a boltokból. Hányan vennénk azt észre? Mondhatnánk ugyanígy az egyházba is. Mi van akkor, ha a püspök elmegy szabadságra egy hónapra? És mi van akkor, ha az összes lelkész elmegy egy hónapra szabadságra ugyanabban az időben? De lebontva, mi történik akkor, ha mondjuk én kiveszem a szabadságomat egy jó hosszú összefüggő időre? Vajon mennyire veszi ezt észre a gyülekezet? És minden bizonnyal ez elég sokban mutatná és mutatja azt, hogy mennyire vagyunk mi itt, a Madocsai gyülekezet egy szolgáló közösség. Mennyire akasztja meg az a gyülekezet életét, dolgait, ha mondjuk a lelkésze elmegy egy időre szabadságra. Azt mondja itt Jézus, ti ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Tehát maga Jézus, aki ott ül a főhelyen, odaköti maga köré a kötényt, és elkezdi megmosni a tanítványai lábát, mint amit a rabszolgának kell tennie. Ha Jézus nyomába akar valaki lépni, már pedig az Isten országába a nagyjá akar valaki lenni, akkor Jézus nyomába kell törekednünk. Azt úgy lehet megtenni, ha folyamatosan szolgálunk. Ez tehát az első gondolatunk, a bibliai nagyság felé vezető út a szolgálat. És volt itt egy másik a felolvasott történetben, hogy Péternek a szolgálata felé vezető út a megpróbáltatás volt. Ugye rögtön ezután, mintha minden átmenet nélkül azt olvasnánk, Simon, Simon, mondja Jézus, a sátán kikért, hogy megrostáljon titeket, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogyha majd megtérsz, akkor erősítsd az atyád fiait, és el ne fogyatkozzon a te hited. Vegyük ezt észre, hogy a sátán engedélyt kért, hogy megpróbálja Pétert. És úgy tűnik, meg is kapta ezt az engedélyt, és igazából emellett Jézus imádkozott érte. Egyértelmű, bár nincs kiírva, ez itt nekünk a Bibliában, hogy Istentől kéri a sátán az engedélyt, vagy Jézustól kéri. De úgy tűnik, hogy meg is kapja azzal, hogy Jézus imádkozik érte, hogy el ne fogyatkozzon a hite. Ez egy nagyon érdekes, nem akarok ezen sokat időzni, csak úgy elvetni ezt a gondolatot, hogy még nem történt meg a fizikai világban semmi. Péter még ott ül, Péter még magabiztos, én kész vagyok veled menni akárhova, ha kell még a halálba is. Mindeközben a szellemi világban valami már lejátszódott, mégpedig az, hogy a sátán kikérte, Isten odaadta, és Jézus már imádkozott is érte, hogy el ne fogyatkozzon a hite. A fizikai világban még semmi nem történt meg, majd órákon belül lezajlik, amiről Jézus beszél, hogy háromszor is megtagadsz engem, mielőtt a kakas megszólal, de a szellemi világban már megvan a háttérmunka, már minden készen van. Ez egy nagyon érdekes dolog, de szerintem azt kell ebből megtanulnunk, hogyha pár lépéssel előbb akarunk járni azoknál az eseményeknél, amiket most még nem is tudunk, hogy mi fog bekövetkezni, akár ma délután az életünkbe, vagy holnap, vagy a jövő héten, akkor a szellemi életben jártasaknak kell lennünk. Akkor Istennel tartanunk kell kapcsolatot, akkor szorosra kell fűznünk a vele való kapcsolatot, mert így tudunk egy pár lépéssel előtte járni. Ahogy ebben az esetben Jézus járt Péter előtt, hogy ő imádkozott, már előre érte, hogy amikor jön a megpróbáltatás, el ne fogyatkozzon az ő hite. Nyilvánvaló, hogy a sátán be akarja bizonyítani a tanítványokról, hogy nincs a hitüknek semmi valóságtartalma. Ezt Júdásról már be tudta bizonyítani. Néhány ezüstpénz, 30 ezüst, és már is elveszik az egész, amit Jézus épített benne. És nyilvánvaló vérszemet kapva azt mondhatta a sátán, az összes tanítványodat meg akarom próbálni, és be akarom bizonyítani neked, hogy az ő hitüknek sincs semmi valóságtartalma. Azt hitte, hogy ezt megteheti a többiekkel is. De talán ott van bennünk a kérdés, hogy miért engedte meg ezt Jézus? Miért engedi meg a sátánnak, hogy megrostálja őket, hogy kikérje őket, hogy megpróbálja a tanítványokat? Először is egy történet, bizonyára már hallottatok erről, de volt egyszer, amikor egy tanulmányt végeztek a norvég rakparton élő és ott összegyűjtött patkányokról állítólag. Fogták az egyik csoport ilyen patkányt, bedobták őket a nyílt vízbe, a tengerbe, és ez a csoport körülbelül 3,5 percig kapálózott a vízben, majd belefulladtak abba. Aztán fogtak egy másik csoport patkányt is, mivel már tudták az előzőekről, hogy körülbelül mire képesek, mennyi időre képesek. Bedobták őket is, de mielőtt megfulladhattak volna, kimentették őket. Majd ugyanezt a csoport patkányt másnap is bedobták a vízbe, és a tudósok megdöbbenve tapasztalták azt, hogy nem 3,5 perc, hanem 45 percig képesek voltak ezek a patkányok taposni a vizet és küzdeni az életükért. Nyilvánvalóan az lehetett az összefüggés, hogy ezeknek már volt egy reménysége arra nézve, hogy valaki talán ma is megmenti őket, mint ahogy megtörtént velük ez múltkor is. Csak kitartóan taposniuk kell a vizet. És ugyanez igaz ránk is, ezért mondom ezt a történetet, hogyha nincs reményünk arra, hogy megmentenek minket, akkor el fogunk süllyedni. De ha van reményünk, hogy jön a megmentés, akkor a nehéz időkben is állni tudjuk a sarat, taposni tudjuk a vizet, kinek hogy tetszik. Nyilvánvalóan Jézus célja az volt, hogy Péternek a hitét megerősítse, de ne halljon bele, és ne veszítse el, és ne törjön bele az ő hite abba, ami rá fog következni. Egy ideig lehet nagyon gyenge Péternek a hite, és ezt látjuk is, amikor majd megtagadja Jézust. De az volt a cél, hogy ez a hit megerősödjön, mert nem sokára nem lesz velük Jézus. Péternek vezető szerepe van a tanítványok között, és ő már megerősödve tudjon újra odaállni majd közéjük. Jegyezzük azt meg, testvérek, hogy a hit az egész keresztjén jellemünknek a gyökere, és az a része, amelynek a megdöntésén a sátán folyamatosan dolgozik és munkálkodik. Mindig ez az a pont, amit támad az életedben elsősorban. Ezt tette Évánál is, amikor arra rábírta, hogy szakítson a fáról. Ezt teszi Péterrel is, és ezt próbálta tenni magával az Úr Jézussal is, amikor megkísértette őt. Minden esetben ugyanarra a pontra irányul az ő támadása, és a célja az, hogy a te hitetlenségedet idézze elő. Elvegye a hitedet, a reménységedet, és hitetlenségbe taszítson. Nem véletlen szerintem, amikor Pál azt mondja, hogy a három legfontosabb dolog a hit, a remény és a szeretet. És bár tudjuk, hogy a három közül a legnagyobb, így mondja Pál, a szeretet, mert ez marad meg. De én hiszem azt, hogy a hit az a gyökér, amiről a reménység gyümölcse tud nőni, amiből ki tud nőni aztán a szeretet és az ehhez kapcsolódó szolgálat. A gyökéren múlik ugyanis, hogy tudunk-e szolgálni. Péternek a gyökereit kellett tehát megerősíteni az elkövetkezendő szolgálathoz, hogy legyen hite elsősorban Jézusban, a Messiásban. Ez aztán reményt fakaszt benne, hogy nem hiába dolgozik és cselekszik majd, és ebből a reménységből fakad az a szeretet, ami szolgálatra bírja őt. A többi tanítvány is átmegy ezen, őrájuk is üldöztetések várnak, és mindegyikük számára a gyökeret erősíti az Úr. Nos, lehet testvérek, hogy nekünk nem pont az üldöztetéssel kell ma vagy holnap szembenéznünk, lehetnek más megpróbáltatások az életünkben. És hogy erre is hogy tekintsünk, Skóciának a felföldi vidékén állítólag a juhok időnként elkóborolnak a sziklaszirtek között, és aztán veszélyes párkányokon rekednek. Azt gondolva, látva, hogy az ott lent lévő édes fűért érdemes leugrani, valahogy ezt megoldják, megeszik a füvet, és akkor szembesülnek vele, hogy nincs tovább. Lefelé a mély szakadék, fölfelé a meredek szikla, nem tudnak rajta fölmenni. Állítólag ilyenkor a pásztorok napokig hagyják, hogy a tehetetlen állat ott maradjon, étlen, szomjan, mindennek kitéve, és egészen addig a pásztor nem tesz semmit, míg az állat képtelen lesz felállni. Na, ilyenkor köt maga köré a pásztor egy kötelet, leereszkedik a párkányra, és aztán felemeli az állatot, és megmenti az elkóborolt juhot. A kérdés az, hogy miért nem megy le azonnal érte a pásztor. És azt mondják ott a skót pásztorok, hogy azért, mert ezek a juhak olyan ostobák, hogyha látják, hogy jön a pásztor, és még van erejük, akkor leugranának a szakadékba, tudván, hogy most már itt a biztonság. Ezért a pásztornak meg kell várnia azt, hogy teljesen elfogjon a juhoknak az ereje, ne legyen képes lábra állni, mert csak így lehet megmenteni az ő életét. Lehet, hogy te is olyan vagy, mint egy ilyen elkoborolt bárány, vagy csapdában érzed magad, vagy képtelen vagy megtalálni a kiutat bizonyos dolgokból, akár most, akár máskor az életedben. Lehet, hogy azt mondod, már kiáltottál is az Istenhez, de az úgy tűnik, hogy ő egyáltalán nem figyel rád, és nem tesz semmit, és nem válaszol. Ennek valószínűleg az az oka, hogy Isten tudja azt, hogy te még saját magadban túlságosan erős vagy. Még próbálsz tenni dolgokat önmagadért. De amikor a végére érsz a saját erődnek, és felismered azt, hogy te nem tudsz semmit tenni a megmentésedért, hanem meg kell valld a bűnödet, és engedned kell egészen közel magadhoz Jézust, engedni, hogy ő mentsen meg téged, akkor Isten útra kell, leszáll hozzád, meg fogod látni az ő bőséges kegyelmét, és akkor megerősödnek a gyökereid a szolgálathoz is. Isten nem olyan munkát végez, hogy azt mond, csak szerencsém volt, megfelelő pillanatban csak ki tudtam menteni magam. Hanem azt akarja, hogy egyértelműen lásd, semmi másnak nem köszönheted, hogy te megmenekültél, mint Isten kegyelmének. Kedves testvérek, befejezem azzal, hogyha Isten országában naggyá akarunk lenni, akkor a szolgálat piramis aljára kell törekednünk. Szolgálj, hogy nagyobb lehess, szolgálj még többet, hogy első lehess. Csak erős hittel és reménységgel felövezve magunkat, abban meggyökerezve fog menni az, hogy szolgálni is kezdjünk a nálunknál gyöngébbek felé, a gyülekezet felé. És arra hív ma Isten mindannyiunkat, és személyesen hiszem téged, hogy legyen valami olyan szolgálatod, amivel alább mész azoknak, amiket eddig csináltál, amiket eddig végeztél. Hogy igyekezz egyen lentebbi szinten lépni ezen a szolgálat piramison, mint ahol ma állsz, mint ahogy most állsz. Mi lehet ez? Legyen egy szolgálat, amit senki nem vesz észre, talán, de az Isten igenis nagyra becsül, és te azt végzed. Legyen egy tevékenységed, amit úgy érzed, hogy az a te rangodhoz képest valami alantas dolognak tűnik. Legyen valami, amiért senki sem dicsér meg téged, csak Isten, és te ebben ki tudsz tartani. Valószínűleg, ha egy ilyenekre, vagy ilyen dologra törekszel, akkor egyel lejjebb mentél, ide az Isten országában egyel följebb ezen a piramison. Hiszem azt, hogy így lehetne nagyobbá a magunk személyes élete, így lehetne nagyobbá a gyülekezetünk, így lesz nagyobbá Isten országa is közöttünk, hogyha a szolgálat piramison ma mindannyian lépnénk egyet lejjebb. Köszönjük neked, Úr Jézus, a tanításodat, köszönjük azt, hogy amikor abban a szent órában a tanítványaidban felmerült, hogy ki a nagyobb közöttük, akkor ezt az értékes tanítást hoztad elénk, és eléjük is. Köszönjük, hogy te nem uralkodásra hívsz bennünket, hanem szolgálatra. Köszönjük, hogy nem mások vállán és fején kell tapossunk, hanem nekünk kell egymást tartani a vállunkon. Hiszem azt, Uram, hogyha ezt megértenénk, és megérteni a te néped, akkor nem lenne még egy olyan hely, olyan közösség ezen a világon, amiben érdemesebb lenne tartozni, amiben jobban vágynának az emberek. Köszönjük neked azt, hogy mi magunk is lehetünk olyanok, akik szolgálnak másoknak. Arra kérlek, hogy mindegyikünkben, akikben most a gondolat elindult, segíts, hogy találjunk valami olyan állandó szolgálatot, ami a kedved szerint való, amivel másokat tarthatunk a vállunkon, amivel másoknak segíthetünk. Köszönjük, hogy nem a nagyságra vágyunk ezzel, hanem arra, hogy a te országod megjelenjen erőteljesen közöttünk. És arra kérünk, hogy így építsél bennünket személyesen, mert hiszem, hogy ebből fakad, ebből indul ki a gyülekezetnek az épülése is, és ebből épül fel az Isten országa is. Köszönjük, hogy itt a lehetőség előttünk is. Köszönjük, hogy még ma lehajolsz hozzánk, hogy még ma velünk foglalkozol. Legyen ezért tiéd a dicsőség. És kérlek, hallgass meg a magunkban, csendben elmondott imádságainkat is. Amen.